Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló éneként keressük ki a 47. Zsoltárunkat. 47. Zsoltárunk így kezdődik. No minden népek, örvendezzetek! Most pedig hallgassuk meg a keresztség sákramentumának szereztetését. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tehetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most pedig a 329. énekünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén. Az ige pedig, ami a keresztelős családnak az Istentől kapott igéje, így szól: vezérel téged az Úr szüntelen a nagy szárasságukban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a vízforrás, melynek vize soha el nem fogy. Ézsaiás könyvének 58. részének 10. verse ez. Foglaljuk el a helyünket. Jó a példa, ha éjszaka, vagy épp a templomban felsír a gyermek, az anya egyből cselekszik, jön, kezébe veszi a gyermeket, és ez a mozdulat, hogy a gyermeket felveszi a kezébe, az anya a karjába veszi, ez teljesen megnyugtatja őt. Nem beszélve, hogyha még cumis üveg is van a kezébe. És hogy ez a mozdulat megjelenik a gyermeknek a számára, ez az érzés, ez mindennél több. És szépen megnyugszik. Annyira fantasztikus Istennek ez az igéje, amelyet az ő lelke által reménységünk szerint ez a gyermek az áldásban is kapni fog. Annyira gazdag ez az ige, azt mondja, hogy vezérel téged az Úr szüntelen. Isten nem kevesebbet ígér ennek a kisgyermeknek, Dánielnek, akinek a neve azt jelenti, hogy Isten a virám, mint hogy vezérelni fogja egész életében. Ott lesz vele mindig. És nem csak akkor, amikor felsír, nem csak akkor, amikor majd felnőve óvodás lesz, és kint játszik az óvodában, és esetleg elesik, és nem történt nagy baja. Nem csak ezekben a dolgokban, hanem az életnek a későbbi dolgaiban is. Amikor majd felnő, amikor majd ő fog odajutni, hogy társat választ, amikor majd ő lesz családalapító, amikor majd az őjete kiteljesedik. Ott lesz vele mindig az Isten, az egész életében. Vezérel téged az Úr szüntelen. Nálunk reformátusoknál, mert a család egy jó része katolikus, ezért mondom, hogy nálunk reformátusoknál, reformált katolikusoknál, az Isten igéje az nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy bejelenti úgymond a keresztség sákramentumában, a keresztség szentségében az Isten az igényét erre a gyermekre. És ugye benne van ebben az igében, hogy nem csak az, hogy vezérel téged az Úr szüntelen, hanem az is, hogy megelégíti a lelkedet. Ebben a kettő dologban megjelenik az az atyai kéz, amely az ember életének a legszükségesebb tartozéka. Mi emberek sajnos, ha belegondolunk a mai élet ritmusába, pont ezzel foglalkozunk az életünkben a legkevesebbet, a leglényegesebbel. A leglényegesebb dolgokkal, a saját lelkünknek az ápolásával, az, hogy mi lesz a mi életünkkel, és hogy merre tart a lelkünk az életünk, erre szánjuk a legkevesebb időt. Most nem olyan régen jöttem haza, két nagyon komoly hittan táborból, mind a kettő jó lefárasztott, jó nehéz volt kamasz gyerekekkel vesződni, meg nehéz, hátrányos helyzetű gyerekekkel voltam táborban, és ott is elég sok nehézség volt, de hála az Úrnak nagyon jól sikerültek, és olyan fantasztikus ezt megtapasztalni, amikor jön oda hozzám a szombati napon imádkozni egy kis másodikos kisfiú, és sírva imádkozza azt, hogy Uram, köszönöm neked azt, hogy van családom, hogy vannak testvéreim, hogy van házam népe. És mégis se tudom megbecsülni, mert mégis állandóan veszekszem a testvéreimmel, és kérlek segíts, hogy tudjak velük normálisan együtt lenni. Másodikos kisfiúként. Ezt imádkozza. És jön oda a kamasz gyerek, ő már más bűnökkel, azokat nem annyira szeretném elmondani, és elmondja, és megszabadul az élete, felszabadul a lelke, mert rátalált arra az Istenre, arra az élő Jézus Krisztusra, aki vezérel szüntelen, aki ott van az életünkben, ha hiszünk benne, hanem ő oda áll, ott van mellettünk. Isten nyugosztalja, nagypapám mondta még annak idején, amiután megtért, hogy most már tudja, hogy ki volt az, aki odaállt, ki volt az a valaki, aki megvédte őt, amikor elfogták őt a szovjetek, és vitték volna Szibériába ki, és belfutott a kukorításba, és nem lőttek utána, pedig 10 méterenként voltak a katonák, a szovjet katonák. Tudja, hogy ki az, aki odaállt, hogy megvédje őt, hogy ő meg tudjon menekülni, hogy én itt lehessek, és most ezt elmondhassam. Tudja már, hogy az Jézus volt. Isten megelőzőleg szereti az embert, és megelőzőleg jelent be az életünkben nagyon sok mindent. Ez egy nagyon személyes igém nekem is, mert ezt én nagyon régen, 20 évvel ezelőtt kaptam ezt az igét, egy hittantáborban, egy missziós hittantáborban, amikor még fogalmam sem volt arról, hogy mit jelent az, hogy vezérel az Úr téged szüntelen. Épp úgy nem volt róla fogalma, mint ennek a kisgyermeknek sincs most még róla fogalma. De azóta történt valami. Befogadtam a szívembe az Úr Jézus Krisztust, itt van velem az Isten, és azt tapasztaltam meg, hogy lehajolt értem az Úristen, fölemelt, és azóta hordozza az életemet. Vezérel téged az Úr szüntelen, és megelégíti a lelkedet. Épp úgy egy kisgyermeknek a szumisüveg jelenti a táplálékot, és megnyugszik, úgy az ember lelkének a megelégítésére is szükség van, hogy azért lelkemben egyensúly legyen, hogy ne legyen állandó frusztráltság bennem, meg feszültség. Hogyan tud az én lelkem megnyugodni? Megszabadulni a frusztráltságtól, a feszültségtől, a rengeteg gondtól? Hát nem úgy, mint a szakmunkás iskolában, amikor jártam, és jött a dolgozat, vagy a vizsga ideje, és akkor az osztálytársai mentek a WC-be cigizni, hogy lenyugodjanak. Egyszer én is viccelődtem velük, hogy megyek én is velük rágyújtani. Mondják, hogy Norbi, te is jössz velünk cigizni? Mondom, nem, egy zsoltára szeretnék rágyújtani. Úgyhogy egy zsoltárt engedeztem. Hát nem így nyugszik el az ember, nem így nyugszik meg az ember, hanem az élő Istentől, és igen, a zsoltártól. Az igétől nyugszik meg az ember szíve és lelke. És annyira fantasztikus az, hogy Jézus nem kevesebbet ígérnek a kisgyermeknek, mint hogy megelégíti a lelkedet. Hogy ott leszek veled, és mindent megadok neked, amire szükséged van. Ezt jelenti ez. megelégíti a lelkünket, megad mindent, ami az életünkre szükséges. És a harmadik nagy dolog, ami ebben az igében benne van, hogy csontjaidat megerősíti. Hogy jöhetnek nagy nehézségek, nagy próbák, nagy száraz időszakok. Sajnos itt most éppen ezt tapasztaljuk. Jöhetnek nagy száraz időszakok, de az Isten az övéiről gondot visel. Épp úgy, mint az Ószövetségben az ősatyákról, Ábrahámról, akinek még a kopár galileai vidéken is jutott annyi fű, hogy azok a bárányok szépen hisztak, és nem lett kevesebbé, hanem többje lett. Az övéiről még a nagy szárasságban is gondoskodik az Isten, és ezt ígéri ennek a gyermeknek. Hatalmas kincs ez az ige. És nálunk nagyon fontos, hogy a konfirmációban fog ez megerősítve lenni, amikor majd ő 15-16 évesen, akár később, rádöbben arra, hogy igen, Jézus mit tett értem, de nekünk addig van egy kötelességünk és egy nagy felelősségünk is. Hogy úgy neveljük és neveltessük, és erre majd fogadalmat is tesztek. Hogy ez egy gyermek megismerje az Úr Jézus Krisztust. És igenis el kell mondani, hogy ezért nagyon fontos, hogy amikor majd eljön az ideje, akkor az ovis hittanra be lehet majd iratni. Be lehet majd iratni az iskolai hittanra, aztán a konfirmációra. Van rengeteg tábor, én össze-vissza táboroztatok, de lelkész kollégák is ugyanezt csinálják. Mert nagyon-nagyon fontos, hogy megismerje az Istent, megismerje ezt a világot, két lábbal a földön járó ember legyen, de tudja, hogy a szemeinek mindig Jézusra kell néznie. A hívő ember az nem valami überszent, vagy ilyen lebeg itt a föld-föld kettővel. Az igazi hívő ember az két lábbal van a földön, tudja, hogy itt van, észreveszi a nehéz helyzeteket, oda nyúl, ahova kell segíteni, mert tudja, hogy ki az, aki mögötte áll. És ugyanakkor a szemei viszont Jézusra néznek. Ezért nagyon fontos dolog, hogy ilyen hívő keresztény embert neveljetek ebből a gyermekből, Dánielből. Hogy valóban olyan ember legyen, aki tudja azokat a dolgokat rendbe rakni, helyrehozni a maga életében is, úgy, ahogyan kell, amennyire csak lehet és tőle telik. Most, hogy ez így lehessen, álljunk fel, és hallgassuk meg a szülők, keresztülők által és a gyülekezet által elmondott apostoli hitvallást, valljuk meg a hitünket a következőképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülő, keresztülő, kedves család! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tehetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Felejtek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Akarjuk. Igéjétek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Most pedig hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, dicsérünk téged ezért a kis jövevényért, Dánielért, és köszönjük az ő életét. Köszönjük neked, hogy minden nehézség közepette te ott vagy vele, és vigyázol az életére, az édesanyja életére is. Köszönjük, hogy megőrizted őt a szülés pillanataiban, és köszönjük neked, hogy ilyen drága igével ajándékozod őket meg. Arra kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy valóban hadd nőhessen úgy fel Dániel, hogy megismer téged, hogy a keresztülők és a szülők betöltik azt a kötelezettségüket, hogy igyekeznek mindent megtenni azért, hogy ez a gyermek megismerhessen téged, Úr Jézus Krisztus. Hiszen rajtad múlik, és gyakorlatilag minden ezzel az egész világon azon múlik, Úr Jézus, hogy te a te kegyelmeddel lehajolsz érte most is, és lehajoltál érte már akkor, mielőtt még ezen a világon sem volt. Arra kérünk, Urunk, hogy valóban te árasz ki erre a családra a szent lelkedet, te fogd meg a szülő keresztszülő kezét, Úr Jézus, hagyd tapasztalassák ők is meg, hogy mit jelent az, hogy vezérel engem az Úr szüntelen. És köszönjük, hogy valóban te megelégíted a mi lelkünket a nagy nehézségekben, a nagy szárazságokban is velünk vagy, és köszönjük, hogy mint jó atyánk nevelsz bennünket, vigyázol ránk, bíztatsz bennünket, odafigyelsz épp úgy ránk, mint a szüleink. Dicsérünk ezért téged, Úr Jézus Krisztus, dicsérünk téged ezért, Atya Isten, dicsérünk téged ezért, Szentlélek Isten. Kérünk, így járd meg ezt a családot most. Amen. Most pedig akkor. Igen. Szeretnék kérni akkor egy nevet, Dániel, ugye? Dániel. Így. Dániel, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Várjál, várjál. Oké. Vezérel téged az Úr szüntelen, és megeri a nagy szárazságokban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint vízforrás, melynek vize soha el nem fogy. Folytok a gyülekezet. A gyülekezet pedig Isten tiszteletre készülve énekelje a 167. énekünk első három versszakát. 167. énekünk így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót!
Mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amint az megírva található a Zsoltárok könyve 25. részében, az első 10 versben.
Könyörgés Istenhez vezetéséért. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjú korom vétkeire és bűneire ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye, szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a nagy-nagy ajándékért, hogy a te fiadat, Jézus Krisztust elküldted erre a földre. Köszönjük neked őt, aki az út, út hozzád, út az életre, út a megnyugvásra, a békességre, az örökké valóságra. Köszönjük neked azt a csodát, hogy te arra hívsz minket, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nyomdokaiba járjunk. Köszönjük ezt a nagy-nagy ajándékot és kegyelmet, hogy mi gyarló, bűnös emberek, akik annyiszor nem bízunk benned, akik annyiszor saját magunk akarjuk megoldani az életünk problémáit, akik annyiszor elfeledkezünk rólad, mégis járhatunk a te utadon. Köszönjük neked a te csodálatos ígéreteidet. Köszönjük azt, hogy valóban a te minden ösvényed, amelyen vezet minket, szeretet és hűség a számunkra. Te látod, hogy mi nagyon sokszor kételkedünk ebben, hiszen nagyon sokszor éppen azért nem a te utadon akarunk járni teljes lelkesedéssel és buzgósággal, mert olyan nehéz elfogadnunk azt, hogy a te akaratod a legjobb a számunkra, amit te adsz nekünk, az a legnagyobb ajándék és a legnagyobb öröm. Kérünk, hogy erősítsd a hitünket a mai istentiszteleten is. Tehát, hogy milyen szívvel vagyunk itt, mennyi aggodalommal, félelemmel, szorongással a holnap miatt, a jövendő miatt, mennyi elrontott tévutakon való járással a múltban. De kérünk azért, hogy erősíts meg a mi szívünk bizonyosságát abban, hogyha a te utadon járunk, akkor szeretet és hűség az, amit megtapasztalunk. Kérünk, buzdíts minket ma is a te követésedre, és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az Úr asztalához. Fogd meg a kezét, Levente. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy előfordult-e már veletek, hogy valahol több órán keresztül állnotok kellett? Hogy valamilyen program volt akár az iskolában, vagy egy kiránduláson, vagy valamilyen sportedzésen, vagy sporttáborban, hogy hosszú időn keresztül, ha nem is órákig, de hosszú időn keresztül kell állnotok valahol. Volt veletek ilyen? Évzárókon és évnyitókon pontosan, meg ugye még itt minden vasárnap a templomban, Isten tiszteleten is ráadásul, de ez csak pár perc. Évzárókon és évnyitókon mennyit álltok körülbelül? Egy órát? Van, amikor többet is, igen. Tudnátok-e olyat mondani, vagy tudtok-e olyanra gondolni, ezt kérdezem a felnőtt gyülekezeti tagoktól is, hogy mi lenne az a program, ahol szívesen és örömmel állnál akár 5-6 órát is egyfolytában. Milyen programon vennél úgy részt, hogyha kell, akár órákig ott állsz, csak ott lehess. Van olyan valakinek? Nem mondjad? Egy foci meccseken, ugye, most ezt a döntő, például a döntőn, hogyha lenne állóhely neked ma este, elrepülhetél volna, állnál ott órákig? Igen. És még? Valakinek valami? Hát bizonyára a felnőttek is, meg az egész gyülekezet tudna mondani olyan programot, ahol szívesen akár órákig is állnak. Levente volt itt a legbátrabb, mert ő meg is fogalmazta hangosan. De most az ige hirdetés alap igéje Nehémiás könyvéből lesz. És képzeljétek el, ott egy olyan történet volt, hogy miután felépítették a lerombolt város falakat Isten népének a tagjai, akkor összegyűltek az egyik kapunál, és ott, ahogy beszélgettek, azt kérték, hogy olvassanak nekik a Bibliából. És elkezdett Ezrás pap olvasni a Bibliából, És mit gondoltok, hány óráig álltak ott, és hallgatták a Biblia tanítását? Vajon? Hát nagyon jó. Előtte, mint 24 óráig, az is szép, igen. 5-6 óráig ott álltak, és hallgatták az igét. Volt, amikor kiáltották, hogy ámen, volt, amikor leborultak az Isten előtt, volt, amikor felemelték a kezeiket, és így fejezték ki mindazt, amit átélnek közben, miközben 5-6 órán keresztül Isten igéjét hallgatták. Nem tudom, hogy ki mennyi idő volt a legtöbb, amit egyfolytában ige hallgatással töltött, vagy ige olvasással, akár a gyerekek, akár a felnőttek közül, kérdezem ezt újra, de bizonyára nem 5-6 óra, bár talán van olyan közöttünk, aki ezt is el tudja mondani, hogy egyszerre 5-6 órán keresztül Bibliát olvasott. Ugye az Isten tiszteleteink nekünk nem olyan hosszúak. Hallottam olyat, hogy Koreában, ahol ilyen nagy-nagy ébredés van a keresztények között, van olyan, hogy hajnalban felkelnek, és ilyen több órás Isten tiszteleteken vesznek részt. Hát nekünk maximum 1,5 óra, vagy legfeljebb 2 óra egy Isten tisztelet a maximum, de igazából ez a történet arra tanít minket, hogy Isten igéje annyira csodálatos dolog, az Isten igéjét hallgatni, olvasni, az olyan nagy öröm lehet, hogy nem csak pár percet tölthetünk vele, hanem akár órákig is gyönyörködhetünk benne. Úgyhogy nyári szünetben sok szabadidőtök van, javaslom, hogy elő lehet venni otthon a Szentírást, és bátran olvasni, hogy megérezzétek, hogy milyen jó, milyen édes az Isten igéjének a tanulmányozása. Áldás békesség! Az ige hirdetése készülve a 294. dicséretünk első versét énekeljük. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Nehémiás könyve 8. részéből olvasom a 9. verstől a 12. versig terjedő ige szakasz. Így szól hozzánk Isten szent igéje. Akkor Nehémiás királyi helytartó és az írás tudó Esdrás pap meg a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Majd ezt mondták nekik, menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és jutassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert ami Urunknak szent napja ez. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A léviták így csitítgatták az egész népet, csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkodjatok. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is jutassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Örvendezés és könnyek, vidámság, ünneplés és sírás, böjtölés és nagy lakoma, micsoda ellentétek, és mindezt átélhette az a nép, amelyik Nehémiás vezetésével felépítette végre a városnak a falait. Nagy-nagy munka után voltak, a sok erőfeszítés, sok-sok támadás, nyomorúság, cselvetések után befejeződött a munka, és miközben befejeződött a munka, kiderült, hogy valami csodálatos dolog, valami nagyon jó dolog kezdődött el a nép életében, egy csodálatos ébredés, megújulás, Isten melletti elköteleződés, Isten akaratának a felismerése és megcselekvése. Különleges ünnepi pillanatok azok, amelyekről ma a Bibliaolvasó kalauz szerint Nehémiás könyvéből olvashatunk. És olyan jó lenne ilyenkor úgy ott lenni, abban a csodálatos ünnepi hangulatban, hogy örködtek, dolgoztak, imádkoztak, küzdöttek, legyőzték az ellenséget, és most ünnepelnek, nagy-nagy lakoma van, örvendezés, és nagy-nagy éhséggel és szomjúsággal hallgatják az Isten igéjét. Mi is ilyen élményekre vágyunk hívő emberként, ilyen nagy-nagy ébredésre, nagy-nagy megújulásra, lelkesedésre, hogy tényleg ne csak néhány perces, kötelező dolog legyen, amíg olvasom a Bibliát, aztán gyorsan rohanok a dolgomra, és foglalkozom a gondjaimmal, örömeimmel, hanem ennyire vágyakozzam az Isten szava után. Tudjuk azt, hogy a történelmünkben, a keresztény történelemben és a hívő emberek történetében nagyon sok csodálatos ébredés, megújulás volt. Amikor tényleg úgy érezték az emberek, hogy árad az Isten szent lelke, hogy kinyitja a Bibliát, és tényleg tudja, hogy itt róla van szó, itt hozzá beszél az Isten, hogy neki van szüksége változásra. Itt vannak olyan teológusok, tudósok, akik azt kutatják, hogy vajon hogyan kezdődik egy ilyen nagy-nagy ébredés, egy nagy megújulás egy nép történetében. Ugye a magyar nép történetében is nagyon sok ilyen megújulás volt, amikor nem csak az volt, hogy így rendszeresen csatlakoztak emberek a gyülekezethez, hanem úgy, hogy mindenkinek megelevenedett a Krisztus iránti szeretete. Hát nagyon sokszor szeretnénk megtudni, hogy mi ennek az oka. És az egyik teológus, aki sokat tanulmányozta az ébredések történetét, ő azt a következtetést mondta le ebből, hogy az ébredés mindig akkor következik be, hogyha a nép mély, bűnbánó hittel kiállt az Urához. Hogyha felismeri, hogy mennyire szüksége van neki bűnös emberként az Isten kegyelmére és szeretetére. És nem csak egy-egy ember ismeri ezt fel, hanem így a nép tagjai nagyon sokan. Aztán vannak olyan teológusok, akik azt mondják, hogy az ébredés az soha nem függ semmilyen emberi tevékenységtől, bűnbánattól, semmilyen emberi magatartástól, hanem mindig Isten szuverén döntése, az ő bölcs végzése, az ő cselekedetének a következménye, hogyha valami nagy-nagy megújulás történik. Azt hiszem, református emberekként elmondhatjuk azt, hogy mi hisszük, hogy minden ébredő hit, minden Isten melletti döntés és elköteleződés, az valóban a mindenható Isten csodálatos munkája és ajándéka az életünkben. Ugye azért Nehémiás és Esdrás példája és bátorítás lehet a számunkra, hogyha valaki komolyan kutatja Isten akaratát, kész engedelmeskedni az Isten szavának, és megélni azt, amit megértett az igéből, akkor megtapasztalhatja Isten csodálatos áldását. Úgyhogy nem azt várjuk csak, hogy hát majd egyszer talán a lélek a mi életünkbe is még egyszer így nagyon kiárad, lehet ezért imádkozni, de nagyon fontos, hogy a feladatunk, hogy saját életemben, amit megjöttek az igéből, azt cselekedjem, azt éljem, hogy ezt töltse be a szívemet, hogy mi az Isten akarata az életemre nézve, és azt szerint cselekedjem. Van egy nagyon szép példa, amit hallottam, ugye a 40-es években Magyarországon is nagy ébredés volt, a magyarországi keresztjén egyházakban, a református egyházban is, de a többi felekezetnél is. Most én egy másik példát szeretnék hozni, amiről olvastam, hogy a 40-es években Skóciától északra fekvő Hebridákon volt egy különleges alkalom, hogy meghívtak egy ige hirdetőt, hogy hirdesse közöttük Isten igéjét, egy vendég evangélizátor érkezett, és elkezdte a tanítást, és utána pedig az alkalom során egy tizenéves fiú imádkozni kezdett, és miközben ez a tizenéves fiú imádkozott, aközben a higgadt, komoly presbiteriánus férfiak és nők, akik ott voltak, ugye a presbiteriánus az a református egyházhoz legközelebbi közösség, tehát a reformátusnak felel meg ott Skóciában. Tehát ez a tizenéves fiú imádkozni kezdett, és közben a higgadt, komoly presbiteriánus férfiak és nők földre borultak Isten előtt, ott letérdeltek, és elkezdtek ők is imádkozni, és olyan ébredés történt ott azon a területen akkor, hogy ilyenekről számoltak be a lakosok, hogy például a halászok, miközben a csónakjukban ültek és halásztak, úgy érezték, hogy azonnal ki kell kötniük, és el kell menniük, és meg kell vallani a bűneiket. Vagy volt ilyen is, hát ez nekem nagyon tetszett számunkra, mert kicsit meseszerűen hangzik, de nagyon megragadó a példa, hogy például a bányászok, miközben ott dolgoztak a bányában, az a munkát bennük, hogy az Istennel való kapcsolatukat hogyan tudnák rendezni, hogy az Istennel békességre jussanak, és az Istennel való kapcsolatuk az megújulhasson. Azt hiszem, vannak közöttünk olyanok, akik magyarországi ébredésből személyes példákat is tudnának hozni most, de erre így nincsen lehetőség az Isten tiszteleten, de utána nyugodtan lehet megosztani egymással ezeket az élményeket. Viszont Nehémiás korában is az történt, hogy olvasták az igét, és az emberek pedig leborultak az Isten előtt, letérdeltek, imádkoztak, sírtak, könnyekre fakadtak, miközben hallották Isten igét. Vajon miért? Miért sírtak? Azért, mert miközben hallották az igét, saját életükre tekintettek, és rájöttek, hogy milyen óriási szakadék van az ő életük és Isten igéje között. Mennyire távol vannak attól, amit Isten tervezett az ő életükkel, mennyire más utakon jártak, más dolgok érdekelték őket, mennyire eltávolodtak az Istentől. És ahogyan szólt az Isten igéje, annak olyan hatása volt, hogy felismerték, hogy mennyire szükségük van az Istenre. Hogy addig is sok dologgal foglalkoztak, ami mind fontos volt az életükben, de most megérezték az Isten szent jelenlétét, és az Isten jelenlétében felismerték, hogy egy a szükséges dolog, egy az igazán fontos, hogy az Istennel megbékélve éljék az életüket, hogy az Istenre figyeljenek, és minden más ezen felül tényleg ilyen ajándék, meg feladat is az életben, de a legfontosabb, hogy az Istennel rendezzék az életüket. Vajon testvérem, te mivel foglalkozol? Mik azok, amik betöltik a gondolataidat, még akár itt a templomban is, miközben az Isten tisztelet zajlik? Mik azok a kérdések, dolgok, amik foglalkoztatnak, amik aggodalmat, félelmet, vagy akár örömet jelentenek a számodra? Felismered-e azt, hogy az Istennel való közösség, a vele való békesség, a vele való élő kapcsolat, minden másnál értékesebb és fontosabb az életben. Ott kezdődött a megújulás Nehémiás és a nép életében, hogy először Nehémiás ismerte fel a saját életére nézve Isten akaratát, és megtette azt, amit Isten kívánt tőle. És aztán a nép is felismerte és megtette azt, amire az Isten hívta őket. Vajon testvérem, te észreveszted-e, hogy mit akar az Isten a te életeddel kezdeni, hogy mi a legfontosabb, amire most figyelni kell. Nem csak a falakat építette újjá a nép Nehémiás vezetésével, hanem a lelkük is felépült, a lelkük is megújult. Nehémiás és Ezrás példája segített abban, hogy felébredt az Isten utáni vágy az emberek szívében. Azt mondja Jézus, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Azt, hogyha valaki 5-6 óráig Isten igéjére figyel, mert leginkább mutatja, hogy mennyire éhezik és szomjazik az Isten után. Olyan jó lenne, hogyha nem töltenénk be mindenféle édességgel, meg mindenféle olyan nyalánksággal a gyomrunkat, meg akár a lelki életünket, ami miatt már nem éhezünk arra, aki az élet kenyere. És mi történik a nép? Bűnbánatot gyakorol, és ott sír. Mai hívő emberekként lehet, hogy ott örvendeznénk, hogy igen, ez az, így kell sírni, sírjunk minnyáján a bűneink miatt, és mi történik, mi a meglepő, hogy Ezrás, a léviták, a jelenlevő Istennek szolgáló emberek csillapítani kezdik a népet, hogy ne bánkódjatok, ne sírjatok. Hát mi azt mondanánk, hogy végre sírnak az emberek a bűneik miatt, végre eljött az a pillanat, amikor mindenki felismeri a nagy nyomorúságát, és ők pedig azt mondják, hogy csillapodjatok, ne bánkodjatok. Nem a sírás a cél, nem az volt a célja az egész összejövetelnek, az igeolvasásnak, az ünneplésnek, hogy sírjanak, hanem az örvendezés, az Isten irgalma feletti, az Isten szeretete, jósága feletti örvendezés a cél. És így csillapítják, ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Ne bánkodjatok. Mi nagyon sokszor szeretnénk örvendezni sírás nélkül, a bűnbánat könnyei nélkül, a megtérés nélkül. Azért olyan célt évesztett meg örömtelen sokszor az életünk, mert mi ezt szeretnénk, hogy Isten adjon örömöket az életünkben, mi csak örvendezünk, semmi baj, betegség, próbatétel, nyomorúság ne legyen az életünkben, csak örvendezünk szépen. A Biblia mire tanít minket, hogy akkor vigasztal, akkor bátorít, akkor hív örömre, miután felismerték a bűneik miatti nyomorúságokat, miután sírni tudtak. Testvérem, vajon te tudtál-e már sírni a bűneid miatt? Vagy csak úgy szeretnél örvendezni, hogy a bűneidről senki ne beszéljen, nyomorúságokról senki ne beszéljen, hanem csak úgy tisztán örömöt adjon neked. Nehémiásék azért tudták itt lecsillapítani a népet, mert látták a bűnbánatnak a nagy-nagy fájdalmát, és tudták, hogy a vigasztalásra, az örömre, az Isten kegyelmére van szükség. Akkor, hogyha ők csak ilyen pszichikai hatással szerettek volna egy nagy tömegélményt elérni, akkor valószínűleg hagyták volna, hogy mindenki sírjon, szokogjon, és akkor utána térjenek haza az otthonukba, és lehet, hogy nem lett volna ilyen nagy ébredés és folytatása ennek az Isten melletti elköteleződésnek. Nagyon sokszor abban a hibában esetnek különböző keresztény közösségek is, hogy a pszichológiának a hatásával próbálják az embereket olyan érzelmek átélésére buzdítani, ami aztán elmúlik az érzelem, és utána nincs ott az Isten melletti elköteleződés. Csodálatosan itt voltak az őszinte érzelmek, és ott volt az Isten melletti elköteleződés. Mi nem ebbe a hibába szoktunk esni, hogy a nagy érzelmeket erősítjük, hanem inkább próbáljuk főleg az értelem útján megszorítani az embereket, és így az érzelmeket esetleg háttérbe szorítani. De itt, ebben a példában látjuk, hogy helye van a sírásnak, helye van az örvendezésnek, az újongásnak, az Isten népének a közösségében, de úgy, hogy minden az Istenről szól, hogy mindaz arról szól, hogy a Szent Isten előtt leborulnak, a Szent Istent imádják, és az ő akaratát akarják követni. Nagyon sokszor én is tapasztaltam már olyat, hogy a gimnáziumban egyik osztálytársam beszámolt már az érettségi után, hogy ő milyen nagy változáson ment át, és hogyan ő is megtért, elmesélte, mert tudta, hogy én már gimnazista koromban keresztjén voltam, és akkor nagy boldogan elújságolta, hogy ő megtért. És amikor évekkel később találkoztunk, és így rákérdeztem, hogy akkor milyen Krisztus útján járni, így mondta, hogy jaj, hát ő már nem jár sehova, mert nem jár a közösségbe. Az akkor így nagy, egy ilyen nagy érzelmi töltést adott neki, de aztán azóta már ez így nem fontos neki, úgyhogy ő továbbra is érje a nyugodt hétköznapi életét Isten nélkül. Ez nagyon fájdalmas, hogy az érzelmek azok úgy tűnt, hogy Isten felé vezették őt, és közben az igazi Krisztus követést meg nem tudta megtapasztalni. A nép azért nem kellett, hogy tovább sírjon, mert az Isten előtt őszintén le tudtak borulni és sírni, és megtapasztalták a bűnbocsánat örömét. Nem önsajnálatban ringatták magukat, és vigasztalhatatlanok voltak. Ugye, aki csak az önsajnálatban éli a napjait, azt nem nagyon lehet örvendezésre buzdítani. Ők megbánták a bűneiket, és felismerték az Isten csodálatos szeretetét, és a bűn feletti őszinte bánkódás nagyon közel áll az örömhöz. Hiszen maga a mindenható Isten úgy munkálkodik az életünkben, hogy összetörhetünk, sírhatunk a bűneink miatt, de ugyanúgy letörli a mi könnyeinket, és megvigasztal minket. Megtapasztalta Isten népe, hogy maga az Úrban jelen, és így tudtak örvendezni. Csillapodjatok le, mert szent ez a nap, és ne bánkodjatok. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Testvérem, kérdeztem már, hogy hogyan állunk mi a sírással és az örvendezéssel. Most szeretnék először egy kis verset idézni, amely a síráshoz kapcsol még minket, vagy azon gondolkodhatunk, és utána arról beszélni, hogy Isten igében mit jelent az öröm. Miért sírsz? A bűn miatt? Hát van már rá bocsánat vérpecséttel. A gyász miatt? Hisz félre gördült a kő már szombat éjjel. Magány miatt? Veled vagyok minden nap a világ végezetéig. Levertség miatt fölemellek a harmadik égig. A szenvedés miatt, mely elárasztja a világot, gyógyulj a lélek erejével, hiszen lobognak a pünkösdi lángok. Töröld le könnyeid, ne sírj. Hogyha Isten előtt sírunk, Isten előtt megtapasztaljuk a vigasztalást is, és neki örvendezhetünk. A Biblia nagyon sokat beszél az örömről. A teremtett világ, a megváltott világ, a megváltott élettel kapcsolatban is gyakran beszél az örömről, hiszen az öröm az Isten lényéhez tartozik. Isten és a teremtett világ között akkor vannak rendben a dolgok, akkor van harmónia, békesség, amikor Isten örülhet a hívő ember életének, és amikor az ember örülni tud az Isten szentségének, jóságának és szeretetének. Az öröm forrása a Biblia szerint egyedül Isten. És csak akkor lehet igazi örömünk, hogyha az élő Istennel élünk közösségben. A legnagyobb öröm, hogyha benne gyönyörködünk. És beszél a Biblia a hétköznapok öröméről, hogy a hívő ember minden nap azt tapasztalhatja meg, hogy minden új nap új öröm lehetősége, és ezek az örömök nem a földhöz kötnek minket, hanem ahhoz az Istenhez, aki minden öröm forrása. És beszél az ünnepnapok öröméről, amelyek kiemelten az ünnepnek az alkalmai voltak, így a lombsátor ünnep, amiről olvashatunk a mai igében a továbbiakban még, vagy számunkra a legnagyobb ünnepnap Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe minden vasárnap, amelyet mindig megünneplünk itt a templomban. De ugyanakkor a Biblia beszél olyan keserű, bűnös örömökről is, amit nem az Isten ad, hanem amit mi akarunk megszerezni, és amiben nem igazi örömet találunk, hanem utána nagy-nagy kiábrándulást és keserűséget. És beszél arról, hogy milyen jó a tanítványoknak örvendezni az Úrban, és hogy a Szentlélek által teljes lehet a mi szívünk örömmel. Jézus Krisztus, amikor a Golgotán szenvedett nagypénteken, akkor a legnagyobb tragédiát, szomorúságot élték át az ő követői. És utána a húsvétkor, legnagyobb örvendezésre bíradhattak a tanítványok, mert hogy Jézus Krisztus elhozta az igazi örömöt a számukra. Igazából itt a nép megtapasztalta azt, hogy összegyűlnek, hogy Isten igéjét hallgassák, és megtapasztalták az örvendezés csodáját és a bűn bocsánatnak a nagy-nagy ajándékát. Megtapasztalhatjuk ezt az ajándékot, hogyha Jézus Krisztusra tekintünk, akiről úgy beszél az írás, hogy benne van a mi örök örömünk, amit senki sem vehet el tőlünk. A Bibliában csodálatos buzdítások vannak az örömmel kapcsolatosan. Két igét szeretnék olvasni a példabeszédek könyvéből. Az egyik így szól, az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. Vannak olyan tréningek, vagy olyan gyógyulási lehetőségek ma az emberek számára, amikor így a nevetéssel, a mosolygással gyógyítják az embereket, mert hogy tapasztalatok szerint még az is, hogyha valaki csak nevetni kezd, már ez önmagában gyógyító hatással van a lelkére. A Biblia azt mondja, hogyha mi Isten szent jelenlétében éljük az életünket, akkor részünk lehet őszinte sírásban, de részünk lehet az őszinte örömben is, és megtapasztaljuk, hogy bár a bánatok, amiket hordozunk, bizony ki tudják szárítani az életünket, de ahogyan a keresztelői igehirdetésben is hallottuk, az Isten olyan utakon vezet minket, ahol nem a kiszáradástól, a megszáradt csontoktól kell tartani, hanem átéljük az örömöt, az Istennek való újongást. Mindenható Isten erősítse meg minket abban, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy az Isten jelenlétében van a mi életünk legfőbb öröme. Amen. Énekeljük a 294. dicséretünk 3. versét. Fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a csodát, amit mi is megtapasztalhattunk már annyiszor, hogy a mi feltámadott Krisztusunk az életet vég nélküli ünnepé teszi. Olyan csodálatos, hogy a mi Urunk feltámadása az örömnapja számunkra, hogy minden vasárnap itt lehetünk a te házadban, és örvendezhetünk a megváltás csodájának. És annak, hogy te elfogadsz és szeretsz minket, és fontosak, értékesek vagyunk a te számodra. Köszönjük neked, hogy annyiszor megtapasztalhattuk már a te szent jelenlétedet az életünkben, De te álltod, hogy annyiszor, amikor esetleg nem akarjuk megcselekedni a te akaratodat, amikor nem nyitjuk ki a Bibliát, nehogy a Biblia valami olyanra mutasson rá az életünkbe, amihez nagyon ragaszkodik a mi szívünk, amit nem akarunk elengedni. Bocsáss meg nekünk ezeket a mulasztásainkat a te igéd olvasásával, hallgatásával és megcselekvésével kapcsolatosan, hiszen te látod, hogy emiatt veszítjük el a mi örömünket. Kérünk azért, hogy te erősítsd meg a benned való örvendezésünket, hogy ne a körülményeinkben, ne a, esetleg a megváltozott élethelyzeteinkben próbáljuk az örömöt megtalálni, ne is saját magunkban, hanem elsősorban benned. Úgy, hogy felvállaljuk a bánatot, a fájdalmat is. Köszönjük neked, hogy nálad gyógyulhatnak a sebek, köszönjük, hogy nálad van vigasztalás, így kérjük azokat, azokért a te kegyelmedet, akik szomorúak, akik betegek, akik gyászolnak, akik szenvednek, akik nyomorúságokat élnek át, hogy a sok nyomorúság között benned tudjanak örülni. Mindenható Istenünk, könyörgünk, hogy te légy azokkal, akik nehéz feladatok előtt állnak a következő időben, te adj hozzá erőt, könyörgünk azokért, akik pihennek, te adj felüdülést az ő testüknek, lelküknek is, és könyörgünk mindenható Istenünk, hogy minden útunk, amelyen járunk, következő héten is hadd lehessen a te oltalmadban, valóban a te jelenlétedben. Kérünk, hogy te légy irgalmas a mi népünkhöz, olyan jó lenne egy nagy-nagy ébredés, de olyan nehéz szembenézni a mi elrontott életünkkel, bűneinkkel, hibáinkkal. Kérünk, légy irgalmas, árazd a te szent lelkedet, hogy hadd lehessen ebben a világban ébredés, éhség és szomjúság a te szent igéd után. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 6 órakor lesz a Vita Ifi következő alkalma. Kedden este 6 órakor lesz bibliaóra, szerdán 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, pénteken este 8 órától gyülekezeti szabadtéri foci a BMTL pályán, és jövő vasárnap Isten tiszteletre várjuk a testvéreinket. A mai napon megkereszteltük Törőcsik Dánielt, Varga Zoltán és Törőcsik Gabriella gyermekét. Isten áldását kérjük életükre és a gyülekezet közösségében való részvételükre. Beken Norbert testvérünk nagyon köszöni a Tisza Keszi táborhoz nyújtott segítséget, gyülekezet imádságát. Nagyon áldott élményben volt részük ott, felvidéki és erdélyi fiatalok is együtt táboroztak velük, úgyhogy nagyon köszöni a gyülekezet segítségét és imádságát.
Kedves testvérek, hála Istennek nem csak ma volt keresztelő, hanem jövő vasárnap is lesz keresztelő. A Hörömpöli Csaba és Pap Anett gyermekének lesz a keresztelője, akit gondolom a többség ismer, és ezzel kapcsolatban merült fel az a gondolat, hogy utána akkor jó lenne itt egy kis üteményezést tartani, tehát aki tud jönni jövő vasárnap is, és nem nyaral, a szeretettel látjuk, és ha még süteményt is hoz magával, akkor még nagyobb szeretettel látjuk. Ha ehhez kapcsolódik az a kérdésem, hogy körülnézek, én úgy látom, hogy vannak itt egy páran, akik most vannak itt először. Megkérném, hogy emeljék fel a kezüket, akik most vannak itt a templomban először. Szeretném őket külön köszönteni, és a többieket megkérném, meg akik először vannak azokkal is, hogy kicsit vegyüljenek el itt a kijáratnál, és nyugodtan beszélgessenek a gyülekezeti tagokkal, mert ez is része a közösségnek, hogy mindenkit szeretettel látunk. Korábban is hirdettük már, hogy nagyon jó dolgunk van minden problémánk ellenére ahhoz képest, hogy máshol milyen feladatokkal küzdenek az emberek. Az egyik ilyen az Abaújvár község, ahol földcsuszamlás miatt súlyos helyzetbe kerültek a lakosok, de a templom és a parókia is. Tehát az ő javukra is lehet adakozni, és akkor a pénztárosi asztalnál a pénztáros testvérünk majd beírja, hogy Abaújvár javára történik ez. Illetve a kijáratnál ott van a hirdetés, ott meg lehet nézni, hogy az interneten is azt a honlapot, ahol segítséget kérnek, és ezzel kapcsolatban fényképek is vannak. Természetesen ugyanazon a vidéken árvuszkárosultak is bőven vannak, és ezt a célt is lehet továbbra is támogatni. Gondolom eddig is nagyon szépen támogatta a gyülekezet ezt az ügyet, és a református szeretetszolgálaton keresztül jutatjuk el a támogatást. Ezt kérjük is mindenkinek, hogy célszerű a szeretetszolgálatot támogatni, mert ugye a hírekben is lehet látni, hogy néhány olyan nevezetesebb helység, ami sokszor szerepelt a hírekben, oda sok minden eljut, és esetleg jó néhány olyan hely, ahol többen vannak, ugyanakkor, vagy még nagyobb baj van, oda meg nem megy segítség, mert az nem szerepelt a médiában, és a szeretetszolgálat ezt is áttekinti, és mi szervezetten tudunk segíteni. A gyülekezeti tábor még a Tamásnál továbbra is lehet jelentkezni és befizetni, hogy ez is előkészüljön, és a programot is nyilván meg lehet beszélni. Mindenkinek, aki itthon van, annak jó munkát, aki meg nyaralni megy, annak jó nyaralást kívánok.
Énekeljük záró énekként a 397. dicséretünknek mind az 5 versét. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.